bonyolult és súlyos politikai kérdésekben megbízhat benne. Mióta házát és földjét elhagyta, általánosan csak úgy ismerték, a testvér. A mai napig is szeretetteljesen Bruder Klausnak, Miklós testvérnek nevezik. A legmélyebb értelemben vett testvériség példája, amely békét és szabadságot hoz. 12. Pius pápa avatta szenté 1947. május 15-én. Szép imáját érdemes megtanulnunk, és gyakran imádkoznunk. Uram Istenem, vedd el tőlem mindazt, ami utamba áll feléd. Uram Istenem, add meg nekem mindazt, ami segít feléd. Uram Istenem, védj el magamtól, hadd legyek egészen a tiéd.
A Nap Szentje című műsort hallották.
De Kedves testvérek, folytatjuk napindító műsorunkat Észak-Komáromból, a Mária Rádió Miriam stúdiójából.
Akik rendszeresen hallgatnak minket, azoknak talán már ismerős lehet dr. Patocskai Mária, a Bajai Eötvös József Főiskolai docensének a neve, hiszen ő segítségével megtanulhattuk már, hogy mi is az az ökológiai lábnyom, a rabszolgalábnyom, a karbonlábnyom, ma pedig egy újabb érdekes témával készült számunkra, mégpedig a vízlábnyommal. Halló! Szia, Marci!
Halló! Szia, Ildikó! Itt vagyok.
Köszöntünk téged a műsorunkban. Egyre gyakrabban lehet hallani, olvasni, hogy a vízzel egyre nagyobb gondok vannak, lesznek. Valójában mennyi vízzel gazdálkodhatunk? Mekkora a föld vízkészlete?
Ezt azzal kellene kezdeni, hogy ha ránézünk a Földre, akkor azt látjuk, hogy a Föld felszínének nagy részét, mintegy 70%-át víz borítja. Ez óceánok, tengerek, tavak és folyók, tehát sós és édes víz. Nem véletlen nevezik a Földet ugye kék bolygónak. Ez azt a látszatot is kelti, hogy a Földön sok a víz, illetve aki nagyon felszínes a témában, az úgy gondolja, hogy sok víz áll rendelkezésünkre. Viszont ha a Föld összes vizét, vagyis a sós és az édes vizeket, a Föld vízkészletét összegyűjtve egy gömbbe zárnánk, akkor láthatóvá válna a víz-föld arány. Ezt így rádión keresztül úgy tudnám szemléltetni, hogy képzeljünk el egy nagyméretű narancsot, ez lenne a Föld, és emellett egy pici kis borsószem, ez lenne a Föld összegyűjtött vízkészlete. Tehát egy nagyméretű narancs és egy kicsi borsószem valójában a Föld és a víz aránya. Ebből egyértelműen látszik, hogy a Föld vízkészlete egyáltalán nem nagy a látszat ellenére. És ennek az összes víznek is, vagyis a kis borsószemnek csupán csak 1%-a édes víz, vagyis az, ami alkalmas emberi fogyasztásra. És ennek az 1%-nak is jelentős része nem áll rendelkezésünkre, mert vagy a sarki jégtakaróban található befagyva, vagy a talajrészecskékhez kötötten. És akkor így valójában a rendelkezésre álló édesvíz a Föld teljes vízkészletének csupán 0,5%-a, vagyis a kis borsószemnek kb. 0,5%-a az, amit tudunk hasznosítani. Pontos azt is tudni, hogy a vízkészlet nem fogy el, nem tűnik el a víz körforgása miatt. A Földnek van egy állandó vízkészlete, és ez nem illan el az univerzumba. Mégis, mintha fogyna a víz, de mi ennek az oka? Hát először is, mert bármikor kinyitjuk a vízcsapot, mindig szennyezzük a vizet, még akkor is, ha csak folyatjuk a vizet. A gond, hogy a vízkészlet egyre inkább szennyezetté válik, nem pedig fogy. A másik ok pedig, hogy a víztérbeli és időbeli eloszlása jelentősen változik napjainkban.
Úgy tudom, hogy létrehozták már a vízlábnyomot. Mit jelent ez a fogalom?
Hát ehhez először tisztáznunk kell, hogy mi mindenre használjuk a vizet. Ágazati bontásban az elhasznált víz kb. 11%-át a háztartások, kb. 19%-át az ipar, és kb. 70%-a a mezőgazdaságban kerül felhasználásra. Egy korábbi műsorban, mint ahogy te is említetted, az ökolábnyomról beszéltünk, amely a környezetterhelésünk mértékét fejezik ki számokkal. A vízlábnyom ennek mintájára a vízhasználatát szemszerűsíti, vagyis ezt méri. Abban segít, hogy észszerűen tudjunk takarékoskodni. A vízlábnyom kétféle vízfogyasztásból tevődik össze, egyszer a közvetlen vízfogyasztásból, ugye ez a biológiai mi voltunkból eredő biológiai szükségletünk, ez a napi 2-3 liter víz, amit meg kell innunk, és a háztartásban elhasznált vízmennyiség. Ezen kívül sokan nem gondolnak bele, hogy nem csak akkor használunk vizet, amikor valamelyik csapot megnyitjuk, hanem bármilyen terméket vagy szolgáltatást megveszünk, ez akkor is közvetve vízfogyasztáshoz járulunk hozzá. Ez az, amit az előállított termékek és igénybe vett szolgáltatások előteremtéséhez használnak fel. A közvetett vízfogyasztás gyakran észrevétlenül, de jelentős mértékben növeli a vízlábnyomunkat. Csak néhány példát mondanék, ami azért megdöbbentő. például egy csésze kávé termeléséhez, feldolgozásához, szállításához 140 liter vizet használnak fel. Vagy egy pohár tej előállításához 200 liter vízre van szükség, ez kb. Egy teli fürdőkád. Vagy egy szelet kenyér előállításához 40 liter víz szükséges, ez 4 teli WC tartály. Vagy például egy darab pamutpóló gyártásához 2000 liter vízre van szükség, ez 10 teli fürdőkád, vagy egy farmer nadrág gyártásához, szállításához, és minden, ami a végén ugye kerül a végtermék, ehhez 8-10 ezer liter víz szükséges. Vagy ha a táplálkozásunkat nézzük, például egy hamburger alapanyagaihoz és elkészítéséhez kb. 2400 liter víz kell, az 12 teli fürdőkád, vagy 1 kg marha hús előállításához 13000 liter víz kell. Fontos megjegyezni, hogy az étkezésünkkel is jelentősen befolyásoljuk közvetetten a vízfogyasztásunkat. Jellemző, hogy 1 kg zöldséggyümölcs előállításához csak néhány száz liter vízre van szükség, addig 1 kg hús, főleg marhahús előállításához pedig több ezer liter víz kell. Tehát megfelelő étrend megválasztásával is nagyon sokat tehetünk a vízfogyasztásunk tekintetében. A húsfogyasztás mérséklése és a szezonális helyi termelőtől vásárolt élelmiszerek sokkal kedvezőbben befolyásolják a vízlábnyomunkat is.
Megdöbbentve hallgatom ezeket az adatokat. Mi a helyzet a magyarországi vízfogyasztással?
Magyarországon átlagban naponta közvetlenül 110 liter vizet fogyasztanak az emberek. Ez ugye a táplálkozáshoz, tisztálkodáshoz, tisztításhoz, öntözéshez szükséges. Ugyanakkor a teljes vízlábnyomunk átlagosan több mint 2000 liter naponta. Ez ugye úgy lehetséges, hogy ahogy az előbb is elmondtam, hogy közvetve az élelmiszereinkkel, tárgyainkkal, de még az energiafogyasztással is vizet használunk fel, és a teljes vízlábnyomunk nekünk sem kevés, de a világ legtöbb országában még ennél is több vizet használnak fel a mindennapokban. Éppen ezért fontos a közvetlenül és a közvetetten felhasznált vízmennyiség csökkentése miatt tudatos fogyasztóként éljük az életünket, vagyis ne csak a közvetlen otthoni vízfogyasztásra figyeljünk, hanem arra is, hogy minden másból is mértékletesen, tudatosan és okosan vásároljunk és fogyasszunk.
Napjainkban a világ lakosságának egynegyede vízhiánnyal küszködik. Mi okozza a globális vízhiányt?
Ennek több oka is van. Először is, hogy igen, dinamikusan nő a föld a lakosság vízigénye mindenütt. Például 1960 óta ez több mint megkétszereződött a világon, és egyenetlen a vízhasználat eloszlása. A fejlődő világban bár nincs vízpazarlás, de a nagy népszaporulat miatt dinamikusan növekszik a lakosság, és emiatt exponenciálisan nő a vízigény. A fejlett világban pedig, bár stagnál a népszaporulat, viszont pazarlóbban használják a vizet, ott kismértékben nő a vízhasználat. A legnagyobb vízhiány a következő országokban csak néhány példa, például Bahrein, Ciprus, Katar, Kuwait, Libanon és Omán, csak a közelebbi országokat, ha felsoroljuk. Viszont ha a térképre nézünk, akkor azt látjuk, hogy a leginkább vízhiányos régió az a Közel-Kelet és Észak-Afrika. Itt a lakosság 83%-a kénytelen szembenézni a mindennapi vízhiánnyal. Nem sokkal jobb a helyzet Dél-Ázsiában sem, ott a lakosság 74%-a van ugyanebben a szorult helyzetben. És ahogy nő a föld népessége, a globális vízigény is nő. 2050-re kb. 20-25%-kal fogyasztanak több vizet az emberek, miközben a földvízkészlete ugyanakkora marad. A másik probléma, hogy a föld felszínén a víz eloszlása eltérő lesz valószínűleg. Bizonyos területeken nagyobb víztöblettel kell majd számolni, valahol pedig óriási aszállyal. A vízhiány mögöttes okait szinte átfogja, és úgynevezett kapcsolatrendszert alakít ki a klímaváltozásból eredő vízhiány. Szinte minden vízhiánnyal kapcsolatos folyamat a klímaváltozás hatásainak csökkentésével lehetne halasítani.
Milyen hatása van a klímaváltozásnak a vízhiányra?
Hát a vízhiány nem csak egyéni szinten jelentkezik, hanem a két nagy gazdasági ágazatban is, az iparban és a mezőgazdaságban. Az elmaradó esőzéseknek felbecsülhetetlen károk a következményei. Ha nincs elég víz, akkor az asszály nagy károkat okozhat a mezőgazdaságnak. Egész iparágak állhatnak le, és mindenkinek szembe kell nézni áramszünetekkel. Indiában ezt már ki is próbálhatták, sajnos, 2017 és 2021 között, amikor a vízhiány miatt nem tudták hűteni az erőműveket, és emiatt az ország 8,2 teravattóra energiát veszített. A világ élelmiszerbiztonsága is veszélybe kerül a vízhiány miatt, hiszen az öntözött földek 60%-át sújtja a vízhiány már most. Ennek következtében kár érheti a cukornád, a búza, a rizs, a kukorica termelést, majdnem minden mezőgazdasági terményt, akár emberi, akár állati fogyasztásra szánják. Az ENSZ felmérései szerint 2032-re a világ népességének mintegy 60%-a vízhiánnyal küszködő térségben fog élni. Az egyik leginkább sújtott térség a Szaharán túli Afrika, ahol a vízhiány katasztrofális hatással lehet az élelmiszerkészletekre, valamint a további gazdasági fejlődésre. További következmény, hogy a lakhatatlan térségekből óriási emberáradat indul meg várhatóan a lakhatóbb területek felé. Európában sem rózsás a helyzet, főleg a mediterrán térségek vannak kitéve a vízhiánynak. Az Európai Bizottság készített egy úgynevezett zöld könyvet, amely szerint 2080-ra az Ibériai félsziget, ez Spanyolország és Portugália, az esőzések jelenlegi szintje a felére csökken majd. A vízkészletek szükösségének politikai következménye is lehetnek. A földközi tengeri, a közel-keleti és a közép-ázsiai országok térségében nagy eséllyel jelentkezhetnek majd a vízkészletekkel összefüggő konfliktusok.
Nagyon riasztónak tűnnek az elmondottak. Egyáltalán lehetséges valamilyen megoldás?
Hát alapvetően fontos lenne, hogy a fejlett társadalmakban is azonnali szemléletváltásra lenne szükség a gondosabb, odafigyelőbb vízfelhasználás érdekében, mind egyéni, mind gazdasági ágazatok szintjén. Kevesebb vizet kellene felhasználni a termelés, a mezőgazdasági termékek előállítása során. Például több fejlődő vízhiánnyal küszködő országban a felületi öntözést alkalmazzák, ami óriási vízpazarlással jár együtt. Ez a tipikus locsolunk felülről, jelentős a párolgás és szivárgási veszteség is. Fontos lenne, hogy minden ország dolgozzon ki egy átfogó vízgazdálkodási programot. Szintén jövőbeli terv, de már van, ahol megvalósult, hogy a fejlődő világban dollármilliárdok ráfordításával vízügyi alapokat hoztak létre. Ezeket az összegeket kizárólag a tiszta, egészséges ivóvízellátás biztosítására lehet költeni. És minden egyes ember tehet valamit, mind a közvetlen vízfelhasználásunk megváltoztatásával, mind pedig a fogyasztásunk, vásárlási szokásaink, étkezésünk átgondolásával. Mindenki tehet a vízlábnyom csökkentése érdekében.
Így van, így van. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, az értékes és hasznos információkat, amiket megosztottál velünk és a kedves hallgatóinkkal. További áldott szép napot kívánok.
Köszönöm szépen, nagyon szívesen, és örülök, hogyha minél több hallgatóhoz eljutnak ezek az információk és hatással.